14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősítette Magyarország hosszú futamidejű devizaadósság kötelezettségeinek befektetési ajánlású besorolását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentett döntése alapján érvényben maradt a magyar szuverén devizakötelezettségek BBB szintű osztályzata. A cég megerősítette a szuverén besorolás kilátását is, amely tavaly január óta negatív, de a BBB minősítés továbbra is azt jelzi, hogy a Fitch Ratings a befektetésre ajánlott kategóriában tartja Magyarországot. A Fitch 5 éve javította a jelenlegi BBB-re a magyar államadósság besorolását az addigi BBB minuszról. A Moody's és a Scope Ratings után a Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adós besorolását. Továbbra is befektetésre javasolják hazánkat, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán a hitelminősítő döntését követően. Varga Mihály azt mondta, a minősítő gyorsuló növekedést vár a magyar gazdaságban már az idén és jövőre is. Ezzel Magyarország minden előrejelzés szerint a növekedési rangsor élmezőnyében lehet a következő évben. Az elmúlt évek válságai ellenére a régió gazdaságai továbbra is felzárkózó pályán haladnak, sikeresen megőrizték pénzügyi stabilitásukat, miközben az inflációt is gyorsan sikerült a jegybanki célértékek közelébe csökkenteni. A folyamatokban a jegybankok kulcs szerepet vállaltak, ugyanakkor az eredmények megőrzése érdekében folyamatos megújulásra van szükség, hangsúlyozta előadásában Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Dubrovniki Gazdasági Fórumon Horvátországban. Virág Barnabás kulcs tényezőnek nevezte a pénzügyi tudatosság folyamatos erősítését is, valamint felhívta a figyelmet a digitális jegybankpénz kísérletek felgyorsítására. Megjelentek a Kőrösi Csoma Sándor program és a Petőfi Sándor program idei felhívásai. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta, a cél, hogy segítsék a világ különböző pontjain, diaszpórában, illetve szorványban élő magyar közösségeket a kiküldött ösztöndíjasokkal. A két programban már több mint 1000 ösztöndíjas teljesített szolgálatot Kanadától Új-Zélandig. Június 15-től ismét megnyílik a jelentkezés mindkét programra. Várják a nemzet iránt elkötelezett, 18. életévüket betöltött olyan magyar állampolgárok pályázatát, akik jártasak a közösségszervezésben, és úgy érzik, van olyan tudásuk, készségük, amit átadhatnak a diaszpórában, szorványban élő magyaroknak. Lehet jelentkezni akár Magyarországról, akár a határon túlról is. Felújítják a horvátországi nagypiszanicai református templomot, amely a nyugat-szlavóniai magyarság több évszázados jelenlétének egyik jelképe. Felújítására a horvát és a magyar kormány anyagi támogatásával kerülhet sor. Idén is folytatódik a horvátországi magyarok számára fontos egyházi épületeknek a zágrábi kulturális minisztérium általi rendkívül jelentős összegekkel való támogatása. A templom renoválására 125 000 eurót hagytak jóvá. Ez a támogatás a 13. legnagyobb összegű tétel az 577 nyertes pályázat közül. A projekt megvalósításához a magyar kormány is hozzájárul, a felújításhoz szükséges dokumentációk költségét finanszírozza. Szombatra virradóra fagyott a Bükk-hegységben. Már a harmadik fagyos hajnalon vannak túl a Mohos-töbörnél lévő mérőállomáson. Szombat hajnalban mínusz 2,6 Celsius fokon állt be a napi hőmérsékleti minimum a Bükk-fennsíkon lévő helynél, amelyben a Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatikai Intézete folytat méréseket. A hőmérsékleti értékeket a felszín felett 2 méterrel rögzítették.
Az időjárásról.
Megterhelő lehet a következő napokban a hőhullámot megelőző nagy hőingás. A folytatásban az ország nyugati felén kétharmadán megnövekszik a felhőzet. A Dunántúl északnyugati, északi részein elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 12 és 16 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Környezetvédelem Kárpátalján.
Az ötlet az 2018 év végén született, az magától jött, ez egy hivatás, mert szeretek horgászni, horgászok most, de egyre kevesebbet, mert ugye folytatnom kell azt, amit csinálok.
Utoljára mutatják be vizsgálóadásaikat a végzős színművészek.
A darab egy eltökélt rendezőnek a világáról szól. Szeretné eladni a forgatókönyvét, és ehhez keres egy női főszereplőt. Ezt a női főszereplőt eredetileg a drámában egy másik szereplőként írják bele, viszont mi, amikor ezt megkreáltuk, amikor ezt felépítettük, Litvániában, Vilniusban voltam Erasmusszal, és ott Augustas Kornatkevicius és...
Napközis hittantábor a beregszászi református gyülekezetben.
Az Úristen nagyon kegyelmes volt hozzánk, gyönyörű időt kaptunk erre a hétre, bár az elején kicsit izgultunk, de hála Istennek gyönyörű napsütéses idő volt, a gyerekek vidámak voltak.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Viktor Bucsinszki több éve folytat környezetvédelmi munkát Kárpátalján. Létrehozta a Színes Tartályok Ökológiai Mozgalom társadalmi szervezetet. Nagyot álmodott, és mostanra valóban egy olyan ökológiai mozgalmat indított el a beregszászi járásban, ami nagyon sok embert, oktatási intézményt, magánvállalatot mozgatott meg, és tértek át a szelektív hulladékgyűjtésre. A mozgalmáról vele beszélgetünk.
Ha azt mondom, hogy szelektív hulladékgyűjtés, akkor szerintem a beregszászi járásban és akár Kárpátalján is nagyon sokaknak a Színes Tartályok Ökológiai Mozgalom jut eszébe, hiszen már több éve jelen van. És én magam valahogy úgy érzem, hogy akkor tudatosult bennem, hogy mi is az a szelektív hulladékgyűjtés jobban, mert valóban megjelentél, plakátok az iskolákban, felhívtad az emberek figyelmét arra, hogy igenis fontos, hogy tegyünk a környezetünkért, számos olyan programot hoztál létre, amely akár különböző szelektív hulladékgyűjtő kukákat adományozott az iskoláknak, tehát valóban elindult egy folyamat. Picit kezdjük talán ennek az elején. Éről, hogy honnan jött az ötlet neked, hogy te ilyesmivel foglalkozz?
Igen, az ötlet az 2018 év végén született, az magától jött, ez egy hivatás, mert szeretek horgászni, horgászok most, de egyre kevesebbet, mert ugye folytatnunk kell azt, amit csinálok. És akkor a Borsa folyón azt vettem észre, hogy a horogra már nem a halkad rá, hanem hulladék maradékok, például gumiabroncsok, petpalackok, meg ugyebár műanyag zacsik, és akkor először létrehoztam egy szociális oldalt, ahonnan írtam a problémákról, nem csak a környezeti problémákról, de annak nem láttam hatását, ezek csak szavak voltak, és akkor rádöbbentem, hogy beszélni, hiába beszélünk a problémáról, tenni is kéne valamit, és úgy született az ötlet, hogyha már beszélünk a szelektálásról, az embereket megpróbáljuk megtanítani, legalábbis az embereket szelektálni, akkor logikus kérdés fog felmerülni, hogy hova tegyük ezt a szelektált hulladékot. Már hogyha összeszelektáltuk, akkor ne dobjuk ki a közösbe beregszászi szemétlerakóra. És akkor úgy jött az ötlet, hogy nyitunk egy hulladékgyűjtő udvart, ami eleinte két napot dolgozott a hétből, kedden meg pénteken, ha jól emlékszek. Nem volt benne üzleti cél. Idővel derült ki, hogy nekünk meg kell élnünk. Nekünk ki kell fizetnünk a bért, a bérleti díjat, a helyiségért. Nekünk ki kell fizetni az áramot, nekünk be kell fizetni az adót, nekünk ki kell fizetni a munkásokat.
És valljuk be, ez nem egy olyan munkakör, amelyet szívesen végeznek akár potom árért az emberek, mert valóban más szemétjébe turkálni azért nem biztos, hogy egy könnyű feladat.
Igen, de ez nem tartozik a prioritás munkákhoz, még külföldön se, és a legjobb motiváció az a pénz, és ha jól megfizessük az embereket, akkor fogják csinálni, fogják válogatni ezt a szemetet, már mint a munkásaimról beszélek, de ez most nem történik meg, ezen dolgozunk, hogy ezen javítsunk, de amikor ilyen áringadozások vannak az újrahasznosító hulladék leadásával, akkor ezt nehezen tudjuk biztosítani, de keresünk erre is megoldást.
Elkezdtél egy héten két nap dolgozni. Mi történt a későbbiekben? Mennyire tudtak hozzákapcsolódni az emberek? Mennyire érezték magukénak ezt a célt, hogy akkor én is elkezdem otthon szelektíven gyűjteni a hulladékot? Mert ez is talán egy elszántság, hogy több időt odaszánok, hogy kimoson talán azt a teljes flakont, és akkor úgy dobom a szemétbe, vagy valóban három kukát is akár kihelyezzek. Most előttünk is itt van három kuka, és majd beszélgetünk róla, hogy mi bekerül, de hogyan tudtak belekapcsolódni, hogy láttad, mennyi idő kellett ahhoz, hogy valóban ráébredjenek az emberek, hogy tenni kell nekem is a környezetemért, nem csak azt nézni, hogy más tesz érte.
Nagyon hamar és nagyon jól reagáltak az emberek, nem csak beregszászról, hanem beregszászi járásról, ílosvai járásról is hívtak, szőlősi járásról is hívtak, szóval nagyon-nagyon felkapták ezt, nagyon sok hulladék érkezett, ugye 2019-ben is is 2020-ban, 2022-ben voltán a legtöbb, ha jól emlékszek, de azt vettem észre, hogy azért az emberek elvárják, elhozzák egyszer, elhozzák kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, tízszer, és utána belefáradnak. Szóval már utána elvárják, hogy mi menjünk ki hozzájuk. Nem mind, ez szerencsére kevesebb, aki így gondolkodik, de mondjuk szelektált egy bizonyos ideig, és utána abba hagyja. Ezt nem lehet abba hagyni. Én legalábbis nem tudom már abba hagyni, mert ez már megszokás, hogy nem közkukába dobom ki mondjuk a PET palackot, hanem egy zacskóba teszem, vagy egy kukászsákba. Szóval meg kell adni ezt a szervizt, hogy mi jutunk el az emberekhez.
2018 óta vagy jelen. Mit mutatnak a számok? Növekedett vagy csökkent mondjuk az összegyűjtött éves hulladékoknak a száma?
Hát elkaptuk a szerintem két legnagyobb zavaró körülményt, 2019-ben a COVID-19-et, 2022-ben meg ugye az orosz-ukrán háborút, de annak ellenére látom a hullámzó dinamikát. Készültem számokkal is, és el tudom mondani, hogy 2019-2020 évében 142 tonna hulladékot gyűjtöttünk be, ebből 8 tonna a műanyagfólia, 5 tonna, gondolkozzatok el, PET palack, 80 tonna üveg, 45 tonna karton és papír, meg közel 1 tonna alumínium doboz, ez nagyon sok.
Hogyan lehetne ezt csökkenteni? Azért valóban hatalmas ennyi műanyag, és hogyha belegondolok, hogy hát igen, az én otthonomban is napi egy flakon megjelenik PET palack. Tehát az a bizonyos, hogy annyit mondjuk ki kellene dobni, mondjuk mi meggyűjtjük. Mi lenne a helyes? Talán, hogyha globálisan is mondjuk ráállnánk arra, mint annó 20 évvel ezelőtt a visszacserélhető PET palackok. Tehát az erősebb fajta, amit visszavittél boltba, és akkor úgy tudtad megvenni a másik üdítőt például, hogy egyből cserélték. És akkor az ösztönözte az embert, hogy akkor nem kidobom, hanem hát visszacserélem. Talán ez ismét megoldás lehetne? Vagy mi lenne az, ami csökkentenné ennek a hatalmas mennyiségű szemétnek a növekedését, amely a világon van?
Hát a műanyagtól már nem fogunk visszamondani sose, pláne a műanyaggyártó cégek. Ez praktikus, és az embereknek is tetszik, hogy mondjuk PET-palack mondjuk 40 deka, de hogyha üvegpalack lenne, akkor biztos lenne egy kiló. És ez azért megterheli a logisztikát, megterheli az embereket is, de szerintem csökkenteni lehetne úgy, például én 5-10 literes kiszerelésben vásárolok ivóvizet haza. Nem teszem bele mondjuk, hogyha veszek citromot, egy vagy két darabot rárogasztom az árat, és akkor úgy viszem a kasszára, nem igénylem a műanyag zacsit. Veszek ezek apró lépések, apró dolgok, amik, hogyha globálisan vesszük, akkor ezek nagy számok lennének, és eddig csak olyan számokat tudok mondani, hogy mennyit produkálunk. Mondjuk egy ember 400 kiló szemetet produkál egy év alatt. Ez nagyon sok. 53 millió köbméter szemét keletkezik Ukrajnában egy év alatt. Ez több mint 12 000 illegális szemétlerakó. Ezek hektárok százai a földünk.
És ez mind tele van szeméttel, szeméthegyekkel. Ugye láthattuk Lesuk Dimitri filmjét, amikor valóban bemutatta, hogy Kárpátalján is milyen szemétlerakók vannak, és amelyek egy dombokat, hegyeket tesznek ki, csak szeméttel. Hogyan védhetem meg én a környezetemet? Most hallgatom a műsort, és rádöbbentem, hogy hát én eddig még nem gyűjtöttem szelektíven a hulladékot, de szeretném otthon elkezdeni. Mi az első lépés?
Az akarat. Az elszántság, az akarat, az eltökéltség. Hogyha ezt eldöntöd, akkor ezt meg is tudod tenni. Nem kell egyből fejest ugrani a mély vízben, és mindent szelektálni. Szerintem fokozatosan kell elkezdeni. Mi a legkárosabb? Már hogyha úgy szét tudjuk osztani a hulladékot. Ugye van a veszélyes hulladék, meg van a kevésbé, vagyis a nem veszélyes hulladék. Nem veszélyes hulladék, ez az organika, ez a papír, ami nem okoz kárt a természetnek a lebomlásakor. Szóval nem mérgezi a talajvizeket, a földet, meg ugye a levegőt. A veszélyes hulladék közé ugye tartoznak a higanylázmérők, ceruzaelemek, elemek, aksik, és még sorolhatnám, ezek kárt tesznek lebomláskor a környezetünket, szennyezve a talajvizeket, meg ugye a földet, a levegőt, ebből kifolyólag keletkeznek rákbetegségek, allergiabetegségek, és még sorolhatnám. Úgyhogy kezdjük el szelektálni a nem veszélyes hulladékot, mondjuk kezdjük a PET palackkal, a műanyag zacskóval, mert ezeknek a hulladékoknak a lebomlási ideje elég nagy, mondjuk egy PET palacnak akár 400 év, egy műanyag zacskónak 200-250 év, míg lebomlik teljesen. Úgyhogy kezdjük ezekkel, legalább a PET palackkal. De érteni kell, mondjuk jó, az üveg, meg a papír nem okoz annyira nagy kárt a természetnek, de azzal, hogy visszadobjuk a hulladék körforgalomba, azzal mondjuk fákat mentünk meg a kivágástól. Egy tonna kartonpapír 17 felnőtt fát igényel kivágni, hogy előállítsuk ezt a kartont, vagy mondjuk a nyomtató papírt. Ugyanúgy az üveget, az üvegpalackot is visszadobnám a körforgalomba, mint darab, úgy is vissza lehet váltani, meg ugye, mint üvegtörmelék. Mire kell ez az üvegtörmelék? Az sokkal kevesebb hőfokon lehet megolvasztani és új palackot önteni belőle, mint mondjuk, hogyha újabb kvarchomokot olvasztunk. Szóval energiatakarékosság, meg ugye homok, kvarchomok kitermelés csökkentése. Ezek a dolgok nagyon összefüggnek, és ezekre oda kell figyelni, és egyszerűen elkezdeni legalább valamit csinálni.
Az elmúlt percekben Viktor Bucsinszkijjel, a Színes Tartályok Ökológiai Mozgalom társadalmi szervezet vezetőjével beszélgettünk.
Yeah.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Hétfőn délelőtt kezdetét vett a Babesbolyai Tudományegyetem Színház és Filmkarának fesztiválja. A június 3-a és 29-e között megszervezett programsorozat keretében 30 színházi produkcióra, több filmvetítésre, fotókiállításra, könyvbemutatókkal egy bekötött könyvvására, valamint egy színházi tematikájú konferenciára is sor kerül. A kar magyar tagozatának végzős hallgatói, akikkel korábban már beszélgettünk is vizsgaelőadásaikról, itt is játsszák majd az összes produkciójukat, kiegészülve a Prodák című egyéni előadással. Erről az egyszemélyes darabról beszélgettünk ma Antal Őrs Delivel, a darabot játszó színésszel. Riporter Mihály Kótihamér.
Június folyamán zajlik a Bábesbolyai Tudományegyetem Színház és Filmkarának fesztiválja, amelyen a vizsga előadásaikat és más termékeiket mutatják be a végzős hallgatók. Erről beszélgetünk Antal Őrs Delivel, akinek többek között egyéni előadása is lesz a fesztivál során, amelyet két alkalommal tekinthetnek meg a nézők. Milyen előadásokra számíthatunk, Őrs?
Ha már a termékről beszéltél, akkor igen, ma délután 6-tól lesz a Product című előadás. Ez egy szatíra, Mark Ravenhill-nek az előadása, ahol színészként debütált még 2005-ben, amikor megírta ezt a drámáját. Várunk mindenkit szeretettel. Mit szeretnék még elmondani róla?
Hát, például, hogy miről szól röviden, esetleg egy kis összefoglaló teaser, trailer jellegű néhány mondatot kérhetek?
Ez a darab egy eltökélt rendezőnek a világáról szól. Szeretné eladni a forgatókönyvét, és ehhez keres egy női főszereplőt. Ezt a női főszereplőt eredetileg a drámában egy másik szereplőként írják bele, viszont mi, amikor ezt megkreáltuk, amikor ezt felépítettük Litvániában, Vilniusban voltam Erasmusszal, és ott Augustas Kornatkevicius és Elza Gudavicsuté tanárnővel hárman építettük fel ezt a darabot, és ott arra a következtetésre jutottunk, hogy hát ez egy egyéni előadás, nincs más diák jelenleg, akit belevonjunk a darabba, és a próba folyamatba, szóval a nézők lesznek most ez esetben a castingoltak. A dráma a 2001. szeptember 11-i események hatására íródott. Valamilyen szinten egy ironikus és görbetükröt mutató darab azzal kapcsolatban, hogy a média hogyan foglalkozott ezzel a tragikus eseménnyel az ikertornyok megtámadása után. Viszont egy görbetükör Hollywoodnak is, hogy hogyan képzelik a filmvilágot el, és hogy hogyan húznak hasznot a hasonló eseményekből.
Ha jól tudom, angol nyelven játszod az előadást, ami szintén egy új helyzet lehet neked, és az is új helyzet, hogy egyedül vagy a színpadon teljes időtartam alatt. Miben volt ez más, mint a többi próba folyamat, amiben részt vettél, és hogyan élted meg ezt te magad egyedül?
Hát ez egy érdekes helyzet volt, amikor Vilniusba elkezdtem az Erasmus programot. Én akkor tudtam meg, amikor odaértem már az egyetemre, hogy én vagyok az egyetlen Erasmusos diák jelenleg színin. Igazából nem is volt más lehetőség, mint egy egyéni előadást csinálni. Lehetett volna tréningezni, és biztos vagyok benne, hogy a tanáraimmal ennek ellenére tudtunk volna érdemben időt tölteni együtt, viszont én nagyon szerettem volna egy egyéni előadást csinálni, és azt éreztem, hogy a másfél évnek a gyümölcse, amit itt Kolozsváron tanultam, az így most így egy helyre raknám, és kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki belőlem. Így kezdődött, mivel nem beszélem a litván nyelvet, az angolra esett a választás, hogy akkor megcsináljuk eredeti nyelven Mark Ravenhill, brit kortárs drámaírónak a Product című drámáját. Érdekes volt a próba folyamat, nagyon érdekes volt. így az első pár próba így azzal telt, hogy felfogtam, hogy amúgy nincs senki más, akiből meríteni a színpadon. Itt ez az 50 perc, körülbelül 50 perc az előadás, csak belőlem születhet meg. Teljesen más minőséget vett így az egész próba folyamat. Én nagyon szerettem Augustussal dolgozni, egy nagyon lelkes, őszinte rendezőtanár. Rengeteget beszélgettünk a drámáról, rengeteget beszélgettünk arról, hogy milyen lehet ez a rendező, milyen lehet ez a... Hát felszínesen gondolkozik ez a rendező ezekről az eseményekről, amik a drámában megjelennek, és körülbelül ez hozza a drámának ezt a két síkúságát is. Mert egy időben meséli, és átadja a forgatókönyvet igazából a nézőknek, hogy hogyan képzeli el azt, hogy a főszereplő, Amy, kéne eljátsza ezt a szerepet, és egy időben ki is ugrik ebből az Amy karakterből, és folyamatos visszajelzésre van szüksége ahhoz, hogy úgy érezze, hogy tudja folytatni az ő kis monológiát.
Az angolul nem beszélő nézőket nyugtassuk meg, hogy lesz magyar felirat, vagy román felirat, vagy bármilyen fordítás az előadáshoz?
A mai előadás az angol nyelven lesz, viszont nem lesz felirat hozzá. Június 21-én viszont már a termék címmel lesz feltüntetve, akkor már magyar nyelven fogom játszani. Úgy éreztem, hogy szerettem volna mind a két nyelven ezt az előadást színre vinni. Van egy erős személyes kapcsolatom ehhez a darabhoz. Úgy érzem, hogy talán ez volt a legnagyobb megmérettetés számomra ez alatt a 3 év alatt. Emiatt a kihívás miatt úgy éreztem, hogy hát akkor legyen még egy kihívás, és szülessen meg magyarul is ez az előadás. A Braborescu teremben, Farkas utca 4 szám, a Színház és Filmkar épületében.
A termék cím egyéni produkciót tehát látható lesz ezen a közel egy hónapos rendezvénysorozaton. Milyen más előadásokat láthatunk még, hiszen korábban beszéltünk a csoportotok vizsgaelőadásairól. Miket érdemes ezekről tudni, elevenítsük fel kicsit?
Nos igen, most az egyetem fesztiváljának a keretein belül még egyszer eljátsszuk az összes előadásunkat. Valószínű utoljára, remélhetőleg nem utoljára. A mai nap a Product című előadás lesz, pénteken a Her című előadásunk lesz 6 órától. Június 9-én vasárnap a Mesél a Bécsi Erdő című előadásunk lesz 5 órától, délután 5 órától. Június 19-én szerdán a New Genesis, az 8 órától, valamint június 20-án az Angyal című előadásunk lesz ugyancsak 8 órától.
És a sor 21-én zárul a termék magyar változatával. Hogyan élitek meg azt, hogy közeledtek valaminek a végéhez a csoporttal, te egyedül? Milyen érzések kavarodnak bennetek most a végéhez közeledve?
Hát ez a június, egész július 4-éig megpróbáló egy hónap, mégiscsak végzős hónap. Az osztállyal már így a ballagás előtt, meg a bankettünk előtt már megvolt a kis könyvmorzsolás, meg az emlékeknek a felidézése. Az elmúlt 3 évnek a képei azok ismét előkerültek, csoportba belettek küldve. Egy szép visszaemlékezős időszak történik most, viszont az osztállyal beszélgetve igazából nincs meg ez a tényleg vége lesz valaminek érzés, mert a nagy részünk szeretne maradni Mesterin, a nagy részünk szeretne maradni ezzel az osztályközösséggel, és együtt fejlődni tovább, mert úgy érezzük, hogy igen, ennek még útja van, és szeretnénk járni ezt az utat.
És merre vezet ez a közös út, mik a terveitek közösen a Mesteri alatt akár?
Még nem tudom ezt pontosan elmondani, hogy kikkel dolgoznánk együtt, mik lennének az előadások. tudom azt mondani, hogy vannak húzó elemek, vannak húzó nevek a számunkra, akikkel nagyon szeretnénk együtt dolgozni, és már egyeztetés alatt állnak ezek a próba folyamatok. Hát a tervünk mindenképp az lenne, hogy ebben a számunkra egészséges közegben tudjunk tovább alkotni, mert úgy érezzük, hogy ez a 3 év mégiscsak összekötött minket annyira, hogy azt tudjuk mondani, hogy egy szeretetteljes közeg ez, egy biztonságos közeg, ahol most már mind tudjuk egymásról, hogy mire képes, hogyan gondolkodik, és ez egy próba folyamatot nagyon meg tud könnyíteni.
Az elmúlt percekben Antal Ősdelivel, színművésszel beszélgettünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Napközi hittantábor szerveztek június 4-e és 7-e között a beregszászi református gyülekezetben. Az idei gyermektábor az egytest tagjai vagyunk témakörét járta körbe. A hét folyamán volt szemfüles, szájtáti és kezes lábas nap, amikor is az éppen aktuális testrészek működését kapcsolták össze a gyülekezet szolgálattevői a megfelelő bibliai történetekkel, játékokkal, aranymondásokkal és kézműves foglalkozásokkal. A táborban naponta több mint 100 gyermek vett részt. Az alkalmakról először Tarackközi Mariannát, a beregszászi református gyülekezet lelkésznőjét hallhatják.
Ma van a gyermektábor utolsó napja. Ez alkalommal gyerekek egy egészségügyi napon is részt vehetnek, de minden nap számos érdekesség várta őket. Hogyan értékelni ezt a idei első nyári tábort? Nem tudhatjuk, hogy lesz-e következő, terveznek-e még hasonlókat erre a nyára?
Mindenképpen tervezünk gyereknapokat még, amit hittanos napnak szoktunk hívni, és ezen kívül mintázásra van lehetősége a gyerekeknek minden szerdán. Kis ifi szombatonként várja őket, és vasárnap pedig az istentisztelettel párhuzamosan gyerek istentiszteletre várjuk őket. Hogyan értékelem? Hát mindenképpen úgy, hogy az Úristen nagyon kegyelmes volt hozzánk, gyönyörű időt kaptunk erre a hétre, bár az elején kicsit izgultunk, de hála Istennek gyönyörű napsütéses idő volt, a gyerekek vidámak voltak, senkinek nem történt semmi baja, és mindenki nagyon élvezte azokat a játékokat és igei tanításokat, amiket a segítők előkészítettek, és nagyon büszke vagyok rájuk, mert ők is nagyon ügyesen kivették a részüket ebből a programból.
Igen, azt láthatjuk, hogy a regisztratúrán is fiatalok vannak, ülnek, és regisztrálják a még kisebbeket, és pátyolgatják az óvodásokat, első-második osztályosokat. Azért ezt, hogy ilyen lelkesen be tudják vonni a fiatalokat, ezt el kell érni valahogy. Hogyan?
Hát ezt úgy, hogy többször hangsúlyozzuk nekik is, hogy ez nem megy magától, hanem ez úgy működik, hogy amikor az ember megtapasztal valami jót, és már oda nő, hogy ő is képes valamit tenni, nincs mindenkinek egyforma képessége, lehet, hogy valaki csak írja a neveket, lehet, hogy valaki játékot vezet, lehet, hogy valaki aranymondást tanít, de ki milyen képességeket kapott Istentől, azokat kamatoztathatja, és ahogy ők is gyerekkorukban jól érezték magukat egy ilyen héten, mert voltak, akik megszervezték, most ők következnek a sorba, és így működik a gyülekezet, a Krisztus teste így épül fel, hogy mindenki teszi a magáét, és hozzáteszi azt, amit ő tud. Senki nem vár többet tőlük, csak annyit, amennyire ők képesek, és a feladatokat önként vállalják, nem kiosztjuk nekik, szóval ez úgy működik, hogy amire ő odaszánja az idejét, vagy energiáját, azt megteszi.
Mi volt a fő igei üzenet ezen a héten?
Az, hogy a Krisztus teste vagyunk, Krisztus testének tagjai vannak, és egyik tag sem különb, mint a másik. Szükségünk van egymásra, mert így épülünk fel egy közösségé, és mindenki a maga helyén, ha valaki szem, akkor lássa meg azt, hogy kinek van szüksége segítségre, ha valaki fül, akkor hallja meg azt, hogy ki az, aki segítséget kér, ha valaki kéz, akkor tanuljon meg adni, és ha valaki láb, akkor pedig látogassa meg azokat, akik szükségben vannak, ahogy Jézus is mondja az utolsó ítéletről szóló példázatában, hogy beteg voltam és meglátogattatok, éheztem és ennem adtatok, szóval így épül fel a gyülekezet, és ezt próbáltuk a gyerekeknek is elmondani, hogy nem csak várjuk a sült galambot a szánkba repülni, hanem tegyük meg a magunk helyén mi is azt, amit az Isten ránk bíz. Lehet, hogy most csak imádkozunk, lehet, hogy most csak odafigyelünk az Isten igéjére, de később, ahogy növekedünk ugye a testünkben, mint a lelkünkben is, meglátjuk azokat a dolgokat, amiket Isten mutat meg nekünk.
érdekes üzenetek hangozhattak el. Mennyien vettek részt az alkalmakon? Azt láthatjuk, hogy már az óvisok is itt voltak, és egészen az 5-6. Osztályosokkal bezárólag. Napi szinten milyen lebontást tapasztaltak?
Vegyes volt, mert volt, hogy óvisok voltak többen, volt, hogy iskolások voltak többen, volt, hogy ifisek voltak többen, úgyhogy egy ilyen átlagosan körülbelül ilyen 100-110 gyerek volt jelen egy nap, de voltak váltó emberek is, mert volt, akinek mondjuk tánc volt, és pont aznap nem jött, de volt, aki jött helyette, ma is sokan osztálykirándulásra mentek, szóval vegyes volt a korcsoport. Az óvisok azért, mert ők már iskolások lesznek a nagycsoportosok jövőre, és hogy a hittanból egy picit kóstolgassanak, hogy milyen lesz majd a hittanóra, ismerkedjenek a hittantanítónénivel, azért vártuk őket, és hát a hetedikesek pedig már résztvevők is, meg segítők is, és a konfirmandusok pedig a fő segítőink voltak.
Az utolsó napon pedig sorsoláson is részt vehettek a diákok.
Ez nagy izgalommal tölt el mindenkit, ugyanis ennek a sok gyereknek a nevét beraktuk egy nagy zsákba, amiből a Pulzus Rádió igazgatója fogja kihúzni azt a 40 nevet. Aki szerencsés lesz és megnyeri a felajánlott Vidám Park utalványt, biztos, hogy lesznek szomorúak is, de azt mondtam a gyerekeknek, hogy ne szomorkodjanak, mert az Isten az élet könyvébe írja be a nevünket, és aki oda bekerül, annak a legjobb. Szóval Vidám Park ide vagy oda, a lényeg az, hogy Isten számon tart bennünket, és a legjobb akarja nekünk.
A napközis tábor utolsó záró napján a Sámuel Alapítvány egészségnapot tartott a gyermekek számára, ahol az egészséges táplálkozás, az alapvető higiéniai szabályok betartása volt terítéken, és a gyermekek megismerkedhettek egy igazi mentőautó felszerelésével is. Először Sipos Gézát, a Sámuel Alapítvány elnökét hallhatják, majd Nagy Bélát, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzőjét, a diakóniai főosztály vezetőjét, aki a mentőautót szolgáltatta. Dr. Gál Géz a mentőautó bemutatóját, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatóját, és Oxana Dzsumorát, a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány munkatársát, aki beszámolt a kicsiknek az alapvető higiéniai szabályokról, illetve jó néhány aranyos gyermeket. A napzárásaként egyébként a Beregszászi Református templomban került kisorsolásra az a 40 jegy, amelyet a Family Park jóvoltából a Pulzus Rádió ajánlott fel a táborban résztvevő diákoknak. Így akinek a nevét kihúzták a zsákból, az a nap végén még egy Vidám Park élményben is részesült.
A napközis gyerektábor keretein belül egészségügyi napot tartott a Sámuel Alapítvány, a tagcsaládok, gyermekeinek és a hittanos gyerekeknek is. Honnan jött az ötlet, hogy pont egészségnapot is megtanítsák arra a gyerekeket, hogy hogyan mossanak fogat, hogyan kell helyesen kezet mosni, vagy épp milyen egy felszerelt mentőautó?
Az egész program az úgy alakult, hogy ugye a Beregszász gyülekezet bázisán gyermekhét szervezésre kerül sor, és amikor meghallottuk, hogy a szem meg az ilyen érzékszervek a téma, és akkor hát Isten is úgy rendezte, hogy a hetedik pénteken a szív volt a téma, és a szív ez az egész életünknek a motorja, a szívdobbanás szív teljességéből szól a száj, mondja az ige, és akkor jött az ötlet, hogy akkor ezzel a nappal pedig a Sámalapítványnak kellene foglalkozni, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sok gyermek, akár csak az alapítványhoz tartozó családok, gyermekek, vagy a hittanos gyermekek szívszámmal vettek részt, ugye, ezen az alkalmon, és amikor arra gondoltunk, hogy azt szerveztük, terveztük, hogy ugye nyár eleje van, befejeződött az iskola, haverek, buli, szabadság, szünidő, vakáció, akkor Isten elénk hozta azt, hogy gyermekeknek a vakációban a legtöbb olyan probléma éri, amivel sokszor nem tudnak mit kezdeni. Lásd az, felborul a biciklin, vagy a rolleren, vagy a fáról leesik, vagy egy kirándulás alkalmából meghorzsolja a kezét. Vagy egy elementáris dolog az, hogy étkezés előtt kezet kell mosni, lefekvés előtt rendesen fogat kell mosni, és arra gondoltunk, hogy ezek mind olyan témák, amelyek a mostani gyermekek részére számára építő jelleggel lehetnek. És aztán még, hogy fokozzuk az élvezeteket, arra gondoltunk, hogy ugye a gyors segély, az első segélynyújtás, és ebben is ugye nagy szerepet játszik a mentőautó, és ugye amikor ennek a szervezésre kerül sor, akkor a diakóniai központban Nagy Béla, diakóniai központ vezetője rögtön a segítségünkre volt, mert mondta, hogy akkor ne a kórháztól, hanem tőle kérjük, és ő nagyon-nagyon szeretettel adta, sőt elkísért a mai napra, és akkor, hogy szakembert is tudjunk, azért legyen egy szakember, aki egy olyan felvezetést, vagy olyan tájékoztatót tud adni, erre pedig legalkalmasabb volt a Gál Géza, a Beregszászi Járási Kórház, tudomás szerint jól mondom, a házi beteg gondozó, alapellátási központjának a vezetője, és hát ő is nagyon nagy szeretettel fogadta a felkérésünket, és én úgy érzem, úgy látom, hogy látva a közel 100-160 regisztráltak a mai napra. Ennek a 100 gyermeknek az itt létét, a magát, a szeretetét, a magát, a tenni akarását, magát azt, hogy most ő itt van. És ugye még egy nagyon fontos dolog, az egészségnap alkalmából ugye egészséges étkezésre is gondoltunk, mert tudjuk azt, hogy a gyerek legjobban szereti a pizzát, a kólát, de most ezt nélkülöztük, és ami a fontos volt az, hogy az egészséges táplálkozás mellett ez a gyümölcs, a zöldség, a diabetikus kekszek, és a Parizel segítségével, Parizel támogatásával olyan szendvicseket tudtunk készíteni, amelyekben ők specialisták, és ugye a napsugár pékség jóvoltából pedig kukoricás és hajdinás bagettek kerültek felszeretelésre. Én úgy érzem és úgy látom, hogy ennek a napnak is megvolt az értelme, hiszen látva az, hogy lehet mondani, hogy leürült az asztal. Féltünk egy kicsit tőle, hogy fogják volna a gyerekek, hiszen ez nem olyan étkezés, de hát köszönöm Istenem, hogy ezt az Úristen így rendezte, és így adott nekünk vezetést, és így adott nekünk hozzá bölcsességet. Hiszem és vallom, hogy a nyár előtt ez a gyermekeknek a szépülésére szolgál, és szolgálhat, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett, segítőknek, és köszönöm szépen a Pulzus Rádiónak, aki most ezt a riportot kiközvetíti, hiszen nagyon fontos az, hogy akik nem tudtak eljönni, azok a jövőben majd, mikor meghallják a felhívásunkat, itt legyenek, mert fontos az, hogy együtt legyünk, és egymás hite által tudjunk épülni.
Fontosak, hogy a gyerekek az egészségügyi tudatosságra kapjanak megfelelő nevelést, és most a Sámuel Alapítvány a Beregszászi Református Gyülekezet gyerektáborán belül szervezett egy egészségügyi napot. A diakóniának köszönhetően egy mentőautó is jelen van. Igen. Miért fontosak, hogy támogassanak hát ilyen alkalmakat?
Drága, nekünk mindenkit támogatni kell, és én mindig támogatom az olyan vezető embereket, az olyan munkánkat, az olyan gyermekeket, az olyan felnőtteket, akik szeretik azt, hogy gazdagabbak legyünk minden tudásban, mert nagyon fontos, a gyermekeinket nevelni kell. Ha mi, úgymondva, középkorosztály vagy bizonyos szakemberek nem támogassák a gyermekeinket, nem adjuk át azt a tudást, amit mi kaptunk őseinktől, akkor a következő nemzedék kérdezzük, hogy is fog az majd működni a jövőben. Úgyhogy ez nagyon fontos, én azt hiszem, hogy Isten ideállított bennünket el a szolgálatra, és nekünk mindent meg kell azért tennünk, hogy fele barátainkat felkaroljuk, és a tudásainkat továbbadjuk, és a tudásaink a következő nemzedéknél. Persze, ők már biztosan modernebbek lesznek, ezért is hálát adok a Jóistennek, hogy nekünk van egy ilyen mentőszolgálatunk. Igaz, hogy ugye orvosunk, csak Gál Géza doktorunk van, mert volt egy időben, háború előtt nagyon szép önkéntes mentőszolgálatom volt, meg hát van is tulajdonképpen, mert hál' Istennek minden engedélyünk megvan ahhoz, hogy jöjjön, menjen a mentő. Hetente több alkalomkor megyen Ungvárra, esetleg Szőlősre beteget elhozza. Van úgy, hogy Magyarországra is el tud menni, mert van rá engedély, hogy tudjunk kimenni. Ez is egy nagy segítség azoknak az embereknek, akinek nincs rá lehetősége, hogy úgy mondja őszintén elmenjenek, nem tudja megfizetni, és azt nekünk valami szinten próbáljuk a szegényebbet, az elesetteket is segíteni ezzel is, hogy elvigyük időben a orvoshoz. Például ma reggel egy balazséri testvérünk csengetett, presbiterünk is volt a múltban, az ő feleségét sürgősen múlt héten elvittük, mert most pedig ma kellett hazahozni, és hát örülök ennek is, hogy tudok segíteni. Nagyon sokan tudják a telefonszámot, és ha kell, akkor megyünk, segítünk. Hát egy kicsit gond, mert gépkocsi vezetünk, nagyon nehéz ilyenkor. akkor ebbe a helyzetbe, de én bízok a jó Istenbe, hogy Isten ezt is megadja, hogy meg fogunk erősödni, megmaradunk, és ez a kis nehéz időt át kell vészelnünk, és tovább fogjuk tudni vinni mindezeket a gondolatainkat, gondjainkat, és én mindig azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy egymás terét hordozzuk, és úgy töltsünk a Krisztus törvényét, és én azt hiszem, akkor valami szinten fölkarolva együtt, és próbálunk segíteni a fele barátainkban, ez nagyon fontos. És visszatérve a gyermekeinkre, ez meg még külön örülök neki, hogy Sipos Géza akkor és az alapítvány elnöke is így gondolkozik a jövőre tekintettel, hogy gyermekeinket nevelni kell hitre, szeretetre, és fontos megfelelő szakmát is elsajátítani a gyermekeinkkel, mert lehet, hogy azból a gyermekekből lesznek orvosok, lesznek nővérek is.
Az egészségügyi nap keretein belül a fiatalok, a tábor résztvevői megismerkedhetnek egy mentőautónak a felszerelésével, és hogy mire is használják. Mire használunk egy mentőautót? Bizonyára életmentésre, de hogyan?
Igen, nagyon, nagyon kellemes feladatom volt ma délután. Van egy nagyszerű mentőautónk, és akkor ezt kellett nekem bemutatni a gyermekeknek. Elmagyaráztam nekiek, hogy mikor használjuk, milyen esetekbe, mire kell odafigyelni. Nagyon érdekes kérdéseket kaptam a gyermekektől. Nagyon okosak voltak, és remélem, hogy nagyon sok pozitív élményt szereztünk egymásnak.
Picit menjünk közelebb a mentőautóhoz, a hallgatókat is tájékoztassunk, hogy mi található egy jól felszerelt mentőautóban ahhoz, hogy meg tudjuk menteni valakinek az életét.
Ez a mentőautó el van látva arra, hogy stabilizáljuk a betegnek az állapotát, igaz, ez itt mindenféle sokkos állapotokra gondolok, igaz, hogy ahol vagy sztrókos beteg, vagy infarktusos beteg, vagy magas a vérnyomás, vagy kicsi a vérnyomás, ezt tehát mindent el tudunk látni. Van EKG-nk, igaz, meg tudjuk állapítani, hogy ez az állapot infarktustól van, vagy nem infarktustól. Van defibrillátorunk is, hogyha nagyon kritikus a helyzet, akkor azt is tudjuk használni. Oxigenátorunk van, igaz, végig csináltuk ezt a covidos időszakot, nagyon sokat használtuk az oxigént, úgyhogy nagyon sok betegnek az életét tudtuk megmenteni ezzel.
Egy hordányat is láthattunk. Igen, mikor nem. Jól felszerelt egy hordány? Igen.
Akkor jó felszerelt a hordágy, amikor tudjuk fixálni a beteget, és különböző magasságokra tudjuk emelni, igaz, egész fejtörő, és akkor fel tudjuk emelni, és akkor jó a hordágy. Igaz, ilyen nagyon komplikált mechanizmusra van ellátva, hogy egy mozdulattal fel tudjuk tenni a rámpára, úgyhogy a beteget nem rázzuk, igaz, mert hogyha baleset van, akkor fixálni kell a beteget, hogy ne rázzódjon a beteg, és akkor ez egy nagyon szuper ilyen hordágy, amik teljes fixálva tudjuk tartani.
Fontos azért, hogy a diákok, a fiatalok tisztában legyenek ezekkel a dolgokkal. Mennyi idő az, amennyi szükséges ahhoz, hogy kérjen egy mentő, hogy az időben legyen? Van ilyen statisztika?
Igen, nagyon fontos, mert az a statisztikánk, hogy egy 12 perc alatt kell, hogy érjen ki a beteg. Igaz, itt nagyon különböző esetek vannak, de hogyha balesetről van szó, vagy infarktusról van szó, vagy stroke-ról van szó, nagyon fontos, mert ott van egy ilyen terapeutikus idő. Az egyiknél ilyen 3 óra, másiknél 6 óra, hogy ez alatt az idő alatt a beteget, szóval szimptomák megkezdésétől számolva 3 meg 6 órán belül magas szintű ellátást kell, hogy kapjon a beteg, és akkor meg tudjuk menteni a betegnek az életét, meg tudjuk menteni az agyát, meg tudjuk menteni a szívizmát.
Azért egy orvosnak ritkán adatik ilyen alkalma, hogy egy gyerek között legyen, és egy picit kimozduljon a betegek közül, és mégis hasznosan töltse az időt.
Igen, nagyon, nagyon pozitív élményeket kapok a gyermekektől, igaz, mert általában mi munkánk nem arról szól, hogy pozitív élményeket kapunk.
Most előadást megmutattunk a kisgyerekeknek a fogmosásról, ami nagyon fontos a kicsiknek, hogy kiskorától tanuljanak meg a fogmosásról, meg a kézmosásról. Ez nekik előadás. Megpróbálunk olyan játék szerint ez megtanítani őket, megmutatni nekik. Aki bátrabb lesz, az próbálja ki egyedül. Tehát így a kicsikkel ez lesz.
Hogyan kell helyesen fogat mosni?
Hát helyesen a kicsiknek kell kezdeni tanítani őket mosni a fogokat már 1 éves kortól. Meg kell nekik mutatni. Arra direkt vannak fogkrémek, úgyhogy ezeket meg lehet tanítani őket, megmutatni, hogy kell tartani a fogkefét, hogy kell említeni a kis szájukat, megmutatni nekik, hogy hányszor naponta kell tisztítani, tehát reggel, este, evés után. Először a gyerekekkel játszani kell, hogy ők ezt szokjanak meg, és utána lassan, ha már felnőttek lesznek, akkor ők már azt ott fognak betartani, mert hát tudják, hogy a egészséges fog az út az egészséghez.
Kézmosás fontosságára is felhívják a figyelmet?
A kézmosás az is nagyon fontos, tehát erre is kell tanítani a gyerekeket, hogy nagyon fontos, hogy tiszta legyen a kezük, hogy tudjanak helyesen, hogy kell megmosni, evés előtt, vécézés után, ha jöttek kintről, ha játszottok kint a szabadon, vagy ha kutya, macska, kis állatok, azután ez minden kell magyarázni a gyerekeknek. Na és szépen, hogy meleg vízbe, jó, megszaponozunk kétszer, szépen megdörzsöljünk, leöblítsünk, na, ez minden játékban, de meg kell tanítani őket. Az előző csoport, az már kipróbáltam, nagyon ügyesek volt, mindenkinek nagyon tiszta a keze, talán ez legjobban tetszett nekik a kézmosás, ami volt. Úgyhogy megpróbálunk ezeket nekik megmutatni.
Hogy érezted magadat a táborban? Jól. Miket csináltál?
Hát játszottunk, miket műveskedtünk, bemutattak nekünk dolgokat, nagyon jó volt ez a tábor.
Melyik tetszett a legjobban?
Mindegyik.
A mentőautó?
Az is nagyon. Igen.
Igen. És téged hogy hívnak?
Sára.
Szia, Erzsébet! Neked hogy tetszett a tábor?
Nagyon jó.
Melyik része volt a legjobb?
Nekem mindegyik.
Mindegyik.
De most jön a legjobb részem, ha elmegyek a Vidám Parkba. Ura!
És téged hogy hívnak?
Lilla.
Mi tetszett neked a legjobban ma?
Hát minden. És az lesz a legjobb, ha ki fogják húzni a nevemet, mehetek én is a Vidám Parkba.
És mit fogsz kipróbálni?
Hát minden. Ha kihúzzák a nevedet, akkor az eszjárból kihúzzák a nevedet. És én a hattyúsra akarok menni, és a halacskásra.
A halacskásra?
Elment az állam. Barna kincső vagyok.
Hogy tetszett a tábor? Minden, amit voltál?
Igen.
Melyik
a, egy félig voltam ott, azért, mert mentem úszásra.
Igen, és jó tábor?
Igen.
Mit tanultatok Isnerről?
Sok mindent. Panulén Kitti.
Hogy tetszett Kitti a tábor?
Nagyon jól.
Mentőautóba beleültél?
De nagyon szép belül. Mi sosem voltam mentőautóba.
Tanultál Istenről?
Hát, nagyon sok mindent.
Fogsz megjönni ilyen táborba?
Igen.
Az elmúlt percekben a Beregszászi Református Gyülekezetben június 4. és 7. között zajló napközis hittantáborról készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. Társadalmi célú reklám.
Az én álmom az, hogy állatorvos lehessek.
Az enyém, hogy nyáron végre én is elmehessek táborba.
Én egy olyan csodatányéről álmodom, amin minden estót vár a vacsora.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnél több mint 3000 nélkülöző gyermeket támogatunk, hogy gyermekkoruk ne a nélkülözésről, hanem álmaik megvalósításáról szóljon. Hívd a 1353-as adományvonalat, és segíts te is 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyermekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet és a Helyi Rádiók Országos Egyesülete megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.